Főtisztendő püspök, hogy a tisztelt ünneplő közönség, köszönöm a meghívást és Balázsnak a szervezést, hogy itt lehetek. 2013-ban kerültem a Pannonhalmi Főapátságnak a levéltárába, a gimnáziumból mentem át oda, és az egyik első tudományos projekt, hogy így mondjam, amin részt vettem, a Várszegi Asztrik Főapát úr által létrehozott munkacsoportnak a tevékenysége, amely Bencések a Magyarországon a pártállami diktatúra idején címet viselte. Három konferencia kötetünk is megjelent, és a harmadikban, jó magam is Celdömöl, aki 3000-es lévén, a Szombathelyi Egyházmegyébe került Bencéseknek az életét próbáltam meg egy kicsit föltárni, és erről a kutatásról referálok most önöknek. Én is egy kicsit messzebbről kezdem az első diát, hogyha megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy azt a kérdést kell feltenni, hogy kerültek a Bencések ugye a Szombathelyi Egyházmegyébe. Az egyik legrégibb, hanem a legrégibb rend lévén a Bencések már a középkorban megtelepedtek Vasvár megye területén, de ezek a többnyire nemzetségi alapítású monostorok a reformáció, illetve a török háborúk idején elnéptelettek, és csak a 18. században élettek újjá. A 18. században élett újjá a dömölki apátság is, amely elsősorban Koptikodó révén a Kiscei Szűz Mária egyhelye lett. Ha visszatérünk arra a képre, amit az előbb láttunk, akkor a másik kép ugye a kőszegi Bencés gimnáziumnak az épülete. 1802-ben ugyanis első Ferenc császár azzal a feladattal állította vissza a II. József által felosztott Bencéseknek a működését, hogy kapcsolódjanak be az oktató-nevelő munkába, és így Kőszegen a jezsuiták által alapított gimnáziumot is kezelésbe vették, és így a 19. században és a 20. században két helyen, Feldömölkön és Kőszegen voltak jelen az Egyházmegyében. A következő diára, ha vetünk egy pillantást, akkor ez csak egy főcím, és utána még egyet lépve láthatjuk azt, hogy a II. Világháború, ahonnan a történetet szeretném indítani, jelentős károkat okozott a celdömölki apátságban. Látjuk, hogy a kolostornak az udvara az teljesen leomlott, a magtár, sérült magtárat látjuk, illetve a Szent Kút az, amihez lehet viszonyítani ott a szélén. Illetve ha a következő diát is megnézzük, akkor látjuk majd a templomnak az ablakai is betörtek, ugye. Itt egy vasútállomáshoz közeli épületről van szó, és ez egyik bombázás alkalmával az északi torony mellett esett le egy bomba, ami nem robbant föl csodálatos módon, és ezt is a Kiscei Szűz közbenjárásának tulajdonították a helyiek. Jelentős pusztulás volt a II. Világháború idején, ugyanakkor a sok szenvedés, ahogy a Balázs is mondta, a nélkülözés a vallásos élet fellendülését hozta a 45 és 50 közötti időszakban. Ugyanakkor a 45 és 50 közötti időszak az a pártállami diktatúra kiteljesedésének is az időszaka, és ha a következő diára lépünk, akkor ennek a két erőnek a találkozását, a terjeszkedő diktatúra és a fellendülő katolicizmus találkozását a Kisceli búcsú 1948. szeptember 11-i búcsún érhetjük tetten. Ez az év, ahogy a Balázs is említette, ugye a Mária év egyrészt, másrészt pedig Mindszenty bíboros elleni támadásoknak az időszaka. A Kiscei búcsú volt az utolsó, ahol jelentős tömeg előtt Mindszenty József föllépett. Az apropója, vagy az ünnepiességét, inkább így mondom, hogy az ünnepiességét emelt az eseménynek, hogy 200 évvel korábban történt meg a Kiscei Szűz szobrának az oltára emelése 1748-ban, és ezt ennek a mozaiknak az elhelyezésével ünnepelték meg. Ezt a mozaikot 48-ban helyezték el a celdömölki templomnak a homlokzatán. Ezen az ünnepségen számos püspök is részt vett, Szombathelyi Győri és a Székesfehérvár is, és rengeteg vendég, zarándok, búcsús érkezett a településre. A plébános Nemes Vazul engedélyt kért arra, hogy a körmenteket megtartsák, de egy nappal korábban a rendőrség betiltotta, mondván, hogy valami állategészségügyi okok miatt száj és körömfájás, vagy nem is tudom pontosan micsoda, nem jöhetnek idegenek a városba. Természetesen ez egy mondva csinált ügy volt arra, hogy megakadályozzák a tömeges részvételt Mindszenty bíboros miséjén, és lezárták a települést, Szombathelyről vezényeltek ki katonaságot, belügyi erőket. lezárták a településre vezető utakat, ha valahol a városban imakönyvvel, rózsafűzérek közlekedő embereket találkoztak, akkor igazoltatták őket, és aki nem helyi lakos volt, azt kitoloncolták a településről. Ami még egy érdekesség, hogy a belügyi erők bevetettek bizonyos tartálykocsikat is, amelyben egyes források szerint sárga lé, mások szerint trágya lé volt, és ezzel locsolták fel a templom környékét, hogy ezzel is elriasszák az embereket, és hogy a körmetet a templomon kívül ne lehessen megtartani. Szeptemberben ugye volt a búcsú, és az év végén Mindszent Józsefet letartóztatták, de az egyik utolsó fellépése volt. Ha a következő diára lépünk, akkor azt tudom elmondani, hogy ennek az ütközésnek a házigazdája a bencés közösség volt, a Dömöki konvent tagjait láthatjuk a képen, akik 1950 nyarán nem kerültek kitelepítésre. Ők a helyükön maradhattak, azon kevés monostor közé tartozott a Dömöki apátság, ahol nem történt meg a kitelepítés. Ugyanakkor az állam és egyház közötti megegyezés után, a szerzetes rendek betiltásakor, nekik is el kellett hagyni Celldömölköt. A kép közepén látható Jándi Bernardin apát és a mellette László Dániel perjel Pannonhalmára került nyugdíjba, tehát állami nyugdíjat kaptak, és a közösség vissza tudta őket fogadni. Ugyanakkor a hátsó sorban álló négy szerzetes, egyébként balra alul egy egyházmegyés pap van, akit még nem sikerült azonosítanom, de az esperes sejtem a személyében, majd a Balázs segítségét fogom kérni. Szóval a hátsó sorban álló négy szerzetes, hozzám közelebb Nemes Vazul plébános és a másik három segédlelkész, az egyház megyében maradhatott. A következő képet megnézzük, akkor ott Kovács Tóbiást fogjuk hamarosan látni, nem is akármilyen képen, hanem a következő képen, ami a vasúti igazolványának a képe. Azért érdekes, mert az előbb láthattuk, hogy skapuláréban és egy kis gallérral, kolláréval ülnek, ugye ott az bencés szerzetesek. Azzal, hogy átvették őket, Kovács püspök átvették a Szombathelyi Egyházmegyébe, el kellett hagyni a szerzetesi habitust. Lerakták a skapulárét, és látjuk, hogy egy egyházmegyés papnak illő gallér van már Kovács Tóbiásnak a nyakán, illetve ha megnézzük a nevet, akkor Kovács Pált olvashatunk. Tehát a szerzetesi nevet is el kellett hagyni, a szerzetesek nevet nem lehetett használni. És még egy érdekesség, hogy ezt 1952-ben állították ki ezt a vasúti igazolványt, és az áll ott, hogy önálló hitoktató. Ugyanis volt még egy fontos lépés, hogy 51-ben Kovács püspök atya sok szerzetest átvett, de 52-ben jó néhányat ki kellett tenni. Voltak itt már 51 végén, de 52-ben jó néhány szerzetest ki kellett tenni az egyházmegyei keretből is. És Kovács Tóbiás ezek közé került, ezért ott önálló hitoktató szerepel, nem pedig segéd lelkész. Ha a következő képre lépünk, akkor Nemes Vazullal találkozunk, láthatjuk, akit az állam egyházügyi hivatalnak a szombathelyi képviselője az erősen reakciós jelzővel illetett, amikor az 1951-52-es dispozíciót előkészítette. Róla azt kell tudni, hogy nem igazán működött együtt, hogy finoman fogalmazzak, az állami szervekkel, sőt kifejezetten az állam ellen agitált. Ezért 1953-ban, szintén az állami egyházügyi hivatalnak a nyomására, el kellett őt helyezni a püspöknek, Nemes Koltára, a plébánosnak. 1956-ban viszont a celldömölki hívek a forradalom napjaiban kétszer is megjelentek az aulában, és kérték a püspököt, hogy visszatérhessen Celldömölkre. Ez meg is történt, de nem úgy, ahogy szerették volna, ugyanis Kovács püspök csak novemberben adta ki a rendelkezést az áthelyezésekről. Novemberben váltotta le azokat a békepapokat, akiket az államegyházügyi hivatalnak a nyomására helyezett korábban a fontosabb plébániákra, és nem sikerült leváltani ezeket a békepapokat. Két kísérlet történt, de Nemes Vazul csak néhány napot tölthetett a celldömölki plébánián, és 51 elején vissza kellett térnie Nemes Koltára. Ezt követően Ivánci plébános lett, és 72-ben visszatért Pannonhalmára, és 79-ben halt meg. Ha a következő diára lépünk, akkor a kőszegi bencésekről fogunk szólni. Igen, és akkor még egy diát szeretnék nézni, mert hogy itt vannak felsorolva azok a szerzetesek, 15-en egyébként egész pontosan, akiket a Kovács püspök átvett. Itt most a kőszegieket szeretném majd elsősorban kiemelni, de mielőtt rájuk rátérek, nézzünk egy példát, a következő kép azt hiszem fog nekem segíteni, hogy Dallos Mariánról lesz szó. Dallos Marián nem került be a Szombathelyi Egyházmegye keretébe, mert hogy ő esztergomi tanár volt. 1948-ban az iskolák államosításával esztergomi segédlelkész lett belőle, tehát átkerült az egyházmegyei szolgálatba. Az egyházmegyei szolgálatot 1950-ben kellett abba hagynia. Ő szerzetes volt, és nem vette át az esztergomi püspök, ezért ő fogta magát, és hazaköltözött a szüleihez, Ikervárra. Vas megyében élt, nem volt az egyházmegyei papság tagja, ugyanakkor a püspök megengedte neki, hogy misézzen. Így volt ez 1950-től 54-ig, és 1954-ben, amikor Pannonhalmán felszabadult egy hely, akkor a főapát visszahívta, és bencés szerzetesként élt, különböző rendi beosztásokban dolgozott. Ilyen formában csak átmenetileg volt a Szombathelyi Egyházmegyében, vagy élt a Szombathelyi Egyházmegyében, de nem volt tagja az egyházmegye papságának. Ha a következő diát is megnézzük, akkor egy fiatal, akit is bencést láthatunk. Aztán nem nehéz kiszúrni, hogy ki van, hogy melyik a bencés, ott a kis galéria, a kollária látszik ott az első sorban. Jáki Zénóról van szó, és ha jól tudom, ez a Terestyén Gyulának a perenyei papszentelése van, és az ő egyik rokonától kaptuk meg Balázs révén ezt a fotót, és ha felelőmi oldalon fölután a Brenner János látható. Az államegyházügyi hivatalnak az iratai között fennmaradt, hogy ez a fiatal lelkes bencés, akit Pösére helyeztek, ugye segédlelkésznek a beteg plébános mellé. Ő nagyon sokat foglalkozott a fiatalokkal. Az előbb elhangzott, hogy a fiatalokkal való foglalkozás a fő bűnök közé számított. Nem csak fotószakkört szervezett nekik, és nem csak édességet adott nekik, hogy elcsábítsa őket a szentmisére, hanem még állítólag az úttörőket azzal agitálta, hogy ne úttörő foglalkozásra menjenek, hanem inkább vegyenek részt az Isten tiszteleteken. Ebből kifolyólag őt is számos támadás érte, de a főapát nagyon jó érzékkel 1951-ben előbb áthelyezte Celdömökre, majd egy nagyon rövid időre Kemenes-Szentpéterre, és onnan pedig Pannonhalmán került. 51-ben már pannonhalmi tanár volt és diákotthoni prefektus, tehát ilyen formában nem került konfliktusba az állami szervekkel, hanem tanárként dolgozott tovább. De ha a következő fotót vagy képet megnézzük, akkor már a konfliktusokat látjuk. A fekete reakció történelmi időszak előtt, ezt a Balázs is föltette ezt a cikket, amit balra alul van, ezek 1950-ben keletkezett címek, a szalagcímek a Vasvár megye, pontosabban Vas megye című napilapból, ugye Vas népének az elődje. Ez mind olyan propaganda írás volt, amelyet kifejezetten azért hoztak le a megyei napilapokba, hogy ezekkel is támadják a szerzeteseket, és legitimálják az ellenük a támadásokat. Ha tovább lépünk, akkor egyből láthatjuk azt is, hogy sajnos Szilveszter volt az első számú célpontja ezeknek a támadásoknak, aki nem volt hajlandó szintén együttműködni az állami hatóságokkal. Az ő történet, most csak röviden foglalom össze, a lényeg abban állt, hogy diákjai tiltott határátlépés miatt elfogásra kerültek, és kiderült, hogy ő tudott erről a disszidálási kísérletről, majd hamis tanúk révén egy koncepciós keretében életfogytiglanra ítélték. 1956-ban a forradalom idején szabadult ki Vácról, 57-ben újra lefogták, és csak azért engedték el, mert a két hamis tanú beismerte, hogy kényszer alatt cselekedett, így Pannonhalmára került, és aztán főiskolai tanárként halt meg. A következő diát, ha megnézzük, akkor egy másik utat is meg kell említenünk. Ez az út pedig a Békepapi mozgalomba vezető út. Három olyan bencés szerzet is van, aki ebben részt vett. A legnehezebb eset valójában Bodorkos Gilbertnek az esete, aki már az első 1951 tavaszán, májusában lezajlott békepapi gyűlésen részt vett, ott föl is szólalt. Ugyanebben az évben ősszel volt egy másik békepapi gyűlés, az első egyébként csak egy tucat ember vett részt, és a szombathelyi vezetőpapok nem. A második gyűlésen viszont őt választották meg a békepapi bizottságnak a titkárának, nem az elnökének, hanem titkárának, és Lőrinc Rabán lett a helyettese. Ha a következő képet megnézzük, akkor annak a szélén látjuk majd Bodor Kós Gilbertet. Jellemző, hogy 1953-ban az állammal együttműködni kész papot egy olyan helyre helyeztek, mint Bodor Kós Gilbertet, ugye Zalaegerszegre, Esperesnek, arra a plébániára, ahol Mindszenty is működött. Mivel az időnk szalad, ezért következő diát kérem, mert mindenképpen ezt még szeretném megmutatni. Ez egy névtelen levél, amit a 52. április 16-án kapott a győri szombathelyi püspök. Kegyelmes püspök úr, nem nyugtalanok az éjszakái, nem bántja a lelkiismeret, ismét farkasra bízta anyáját, mérséges fájdalommal és csalódással veszik ezt tudomásul az zalaegerszegi főplébániai hívei, 57. április 16. Ez ugyanaz a jelenség, amit az előbb mondtam, hogy a Kovács püspök a Bodor Kóst is elhelyezte Zalaegerszegre 56-ban, és amikor a forradalom megbukott, és 57-ben vissza kellett helyezni a régi békepapokat, akkor a hívek is nagy elégedetlenséggel fordultak felé. Még egy utolsó személyről meg kell emlékeznünk, amit a következő dián látunk reményeim szerint, és hogyha ezt megnézzük, az akkor Sághegyi Medárnak az élete. Sághegyi Medárt 1947-ben gimnáziumi tanárként került Kőszegre. 48-ban, amikor az iskolákat államosították, akkor segédlelkész lett a plébánián. 51-ben ő is kikerült a egyházmegyei keretből, tehát sem szerzetesként, sem papként nem tudott dolgozni. Ezért hazaköltözött édesanyja kőszegi lakásába, és sekrestyésként élt 1971-ig való nyugalomba vonulásáig. Solymos Szilveszter így emlékezett meg róla. A 60-as évektől újra szabad volt beutazni Kőszegre, meglátogathatta Medárdot, aki a régi volt. Malaszlopó cserkész garéjával hozzátartozott a város képéhez. Csendes derűvel és a tőle megszokott szótlan egyformasággal végezte munkáját. Mindennapos volt a plébánián. Az egymást váltó plébánosok mind szerették, mert Medárdra mindig minden munkájában lehetett számítani. Számára nem létezett vakáció, sehová nem utazott, legfeljebb gombászni ment ki az erdőre. Szórakozása a fuvolázás volt, azt is otthon játszotta, csak magának. Ha egyetlen jelzőt kellene rá használni, a hűséges lenne. Vir simplex et rectus. Egyszerű és igaz ember, jó szerzetes és derékpap volt. Ahol tudott, segített, lehetőleg észrevétlenül. Amikor 1957 elején a börtön után teológiai tanulmányai befejezésébe kezdtem, Medárd volt az, aki kérés nélkül rendszeresen küldte az akkor nagyon sokat jelentő anyagi támogatásait. Mert szíve nagyobb volt, mint kissé flegmás viselkedésből sejteni lehetett. Sághegyi Medárdot 1971-ben helyezték nyugalomban. És a következő diára lépünk, akkor azt is látjuk, hogy nem sokáig maradt Pannonhalmán, mert 1973-ban elhunyt. És volt még egy utolsó útja vissza Kőszegre, vissza a Szombathelyi Egyházmegyébe, vissza abba a városba, ahol szerzetesként, közösségen kívül, egyházmegyei papi kereten kívül, de mégis szolgált a várost, az egyházmegyét, szolgált az Istent. Köszönöm szépen a figyelmet!